Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 312. dicséret első két versét. A 312. dicséret első verse így kezdődik: Várj ember szíve készen. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük a kegyelmedet, szerető irgalmadat, hogy nem hagysz minket ma sem a te szavad, igéd, bátorító üzeneted nélkül. Köszönjük azt is, Urunk, hogy te látod a mi szívünket, és készséget akarsz ébreszteni bennünk arra, hogy keressük a te akaratodat. Megvalljuk, hogy időnként olyan nehezen megy nekünk az engedelmesség. Annyira nehezen válunk meg dolgoktól, szabjuk magunkat a te törvényedhez, és miközben látjuk ennek kárát, mégis újra és újra szembe megyünk vele. Törd át ezeket az ellenállásokat. Nyisd meg szemeinket, hogy felismerjük, hol vagyunk és hová tartunk. Hálásak lehetünk, hogy te eljössz hozzánk sötét és gyenge pillanatainkban, hogy a helyes útra terelj bennünket. Vissza te hozzád a forráshoz. Rombolj le minden akadályt. Hadd tudjunk kitartó, hűséges és engedelmes szívvel járni azon az úton, amit te mutatsz nekünk. Használd fel erre, kérünk, ezt a mai adventi alkalmat is. Urunk, segíts, hogy te, aki világosságul jöttél el a világba, fényed által világosan ballássuk saját életünket is. Formálj minket most is, Urunk, a töredékes emberi szavak által. Ámen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 291. dicséret első két versét. A 291. dicséret első verse így kezdődik: Ó, mi kegyelmes Krisztusunk!
Ki vagy mi kőkig igazságunk, mi kösség,
Hallgassátok meg Istenünk ígéjét, úgy, amint az írva található Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 17. verstől a 22. versig terjedő igeszakaszban, eképpen. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, és ne károsíts meg senkit. Tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Kedves testvérek! 2 éve nyáron elkezdtem olvasni egy könyvet, melynek címe az volt: Hogyan érdemes szeretni. Ahogy haladtam a könyvben, egyre rosszabbul éreztem magam. Egyre több olyan kérdést hozott fel, ami akkori állapotaimat érintette. Mindazt, ami a szívemben volt. Hogy mivel van tele, mi mindenhez ragaszkodom, akár betegesen, és mitől várom a boldogságomat. Nem bírtam, és feltettem magamnak a kérdést: tényleg ezek határoznak meg akár annyira, hogy az Istennel való egységemet is beáldozom érte? Ezek után pedig egy történet következett a könyvben, és bár nem szeretem a kissé közhelyes példatörténeteket, de ez akkor nagyot ütött, és így szeretnék a gazdag ifjú történetének azon mozzanatához kapcsolódni, ami ma végig szeretnék veletek menni. A példa egy kislányról szólt, aki egyszer kapott egy hamis gyöngyökből álló nyakláncot, mit éjjel-nappal hordott, és nagyon szeretett. Egyszer az édesapja megkérdezte tőle, hogy a gyöngyeinél is jobban szereti-e őt, és ha igen, odaadná-e neki a nyakláncot. A lány erre elszomorodott, és nemmel válaszolt, majd otthagyta édesapját. De nem hagyták nyugodni apja szavai, ezért másnap édesapja elé állt, és azt mondta: odaadja neki, mert őt még a gyöngyöknél is jobban szereti. Mire az apa elvette a kezéből a hamisat, és egy kis ékszeres ládikát nyújtott lánya felé, miben igaz gyöngysor volt. A gazdag ifjú esetében ennél sokkal összetettebb szituációval találkozunk, hiszen ő borul le Krisztus lábai elé, ebben megmutatva szándékát és akaratát, ami őszinte volt. Ez mégis egy kudarc történet, hiszen nem áll bele Krisztus követésébe, aki egy új, számára addig ismeretlen dimenzióból közelíti meg a helyzetet és a kérdését, ami az üdvösségéről szól. Megrendítő az a pillanat, amikor szomorúan, elborult arccal távozik, mert azt az egyet, amire Krisztus rámutatott, nem hajlandó elengedni. Nem képes elengedni a földit a mennyeiért. Mi szinte mindig szeretnénk valamit, és sokszor tele vannak kezeink. Vágyainkkal, személyekkel, tárgyakkal. És így karácsony előtt, a nagy ünnepi készülődésben, mintha feje tetejére állna a világ. És tele vagyunk ezekkel a gondolatokkal, hogy kinek mi mit adjunk, és hogy mi mit fogunk kapni. Sok minden le tud minket kötni, és el tudja vonni a figyelmünket. Számomra, miután ezt a példatörténetet elolvastam, majd a gazdag ifjú történetét, ugyanaz a kérdés foglalkoztatott, amit szeretnék most feltenni nektek is. Vajon a te kezeid nincsenek-e tele? Nem mutat rá most Krisztus valamire ilyen nyíltan és tisztán, ami akadályt képez az egész emberségünket igénylő követésében? Isten akkor tud megoldást adni, betölteni minket, ha szabaddá válunk mindattól, ami leköt. Akkor tud belépni az életedbe, ha helyet adsz neki. A gazdag ifjú végül elmegy és kilép Jézus fényköréből, és az elbeszélő sem követi tovább. De nem is ítéli el, hanem intő példaként állítja elénk. Isten tehát akkor tud adni, ha üres a kezed. Ezt járjuk ma körbe. Először is, hogy megnézzük, mi volt a gazdag ifjú kezében, és mi lehet a mi kezeinkbe is. Ha a drámai ívét kéne megragadnom a gazdag ifjú történetének, ezt mondanám. A Krisztus lábai elé térdelőből távozó lesz. Nem konkretizálja a szemét, így az bárki lehet. A gazdagságról is csak az utolsó megjegyzésben hallunk, ami azt támasztja alá, hogy a történet súlypontját nem a gazdagságra kell tenni, hanem a Jézus követésre. Mivel van tele a gazdag ifjú keze? Először is egy elég komoly kérdéssel járul Jézus elé, mert vallásos képességeinek határához jutott, és még mindig bizonytalan az örök élete felől. És ez, ismerjük el, nem is akármilyen teher lehetett rajta, ami bizony nyomasztotta őt. A farizeusi érdemkegyesség törekvése volt, hogy mindig valami új, a parancsolatokon túlmenő, különleges hozzátoldás válaszolja meg a feltett kérdést. Az ifjú szándéka viszont nem látszott kegyesség volt. Nagyon is őszintén járul Krisztus elé, de némileg csalódhatott, mert Krisztus nem a meglévőt toldotta meg valami többlettel, hanem rávilágít arra az egyre, ami hiányzik, ami meggátolja, ami egy teljesen új oldalról, új dimenzióból közelíti meg az embert. Egy dolog hiányzik neki, és ezzel mégis minden. Mert nem a kegyes élet fokozása az örök élet kulcsa, hanem a Krisztussal való teljes élet és sorsközösség vállalása. És itt hangzik el, egy hiányosságod van, add el, ami a tiéd. Képtelen volt elengedni ezt Krisztusért, pedig nem csak választ kapott kérdésére, hanem általa jóval többet is. Másodéves teológusként prédikáltam Izsák feláldozásának történetéből, és ott is ezzel kezdtem, az a bizonyos egy, a legfontosabb, mint Ábrahámnak a fia Izsák volt. És ez visszacseng ma is. Ami fontos nekünk, amit a kezünkben szorongatunk, amit a boldogságunk kulcsának gondolunk. Minket, ha nem is a követésre való elhívásban, de a követésben igenis meggátolhatnak azok a bizonyos egyek. A gazdag ifjú nem ismeri fel a hívásban a kincstalálás lehetőségét. Ő csak a negatívumot, a lemondást hallja meg, és ettől képtelen követni Jézust. Mi is meg tudunk rekedni. Mikor felértékelődik mindaz, amihez ragaszkodunk, ami mondhatni a gyengénk, és nem tudunk Istennel sem tovább lépni addig, amíg be nem látjuk, ez így nem mehet tovább. Nagyon fájdalmas tud lenni, mikor Isten elengedést kér tőlünk, és sokszor ennél jóval apróbb dolgokba is belebukunk. Ilyenkor az emberi szív feljajdul a fájdalmában, és felmerül a kérdés, miért kell elengednünk azt, ami fontos? Miért is kell elengednünk azt, ami a kezünkben van? A gazdag ifjú döntéshelyzet előtt áll. Készre a hívást felismerni, és az engedelmesség útjára lépni. Így hát a lemondás a gazdag ifjú számára a leküzdendő akadály. És azzal, hogy Jézus szavaiból csak saját veszteségét hallotta ki, önmagát gátolta meg a teljes önátadásban. Isten úgy is képes valakit üdvözíteni, hogyha gazdag. A kulcs tehát még mindig nem itt van. Talán ismerősen csenkednek ezek a szavak, de nem Istennek van szüksége arra, hogy elengedjük földi kincseinket, hanem nekünk, hogy ezek ne takarják ki őt. Ha jobban függünk mástól, Istenről vesszük le a hangsúlyt, és helyezzük át rossz helyre. Így nő ránk, és így irányíthat mindaz, ami bennünk van. A görcsös ragaszkodás, ami meghatározza mindennapjainkat és elvonja figyelmünket. És a történetben is. A követés, az átadás döntő mozzanata éppen nem az elhagyás negatívuma, hanem az átadással Isten lesz az ember életének egyetlen igaz kincse, amelyhez képest minden, ha nem is jelentéktelenné, de leküzdhetővé, kicsivé válik. És a kulcs ebben a két szóban van, amelyhez képest. Amelyhez képest nem leküzdhetetlen a lemondás, nem leküzdhetetlen a követés és a beleállás a kérésbe. És így válhatunk szabaddá önmagunktól, görcsösen ránk növő nehézségeinktől, akár vagyonunktól és igazából bármitől. És végül, üres kezeinkbe mit tesz Krisztus? Ő mit ad nekünk? Jézus szava tehát az elevenébe talált. Nem csak az örök élet igazi útját tárta fel előtte, amely felől kérdezett, hanem le is leplezte a nagy akadályt, amely megkötözte, és nem engedte, hogy erre az útra rálépjen. A gazdag ifjú egy nemmel távozott. De hol vagyunk ebben ma? Krisztus megoldást ad a kezeinkbe, ami felszabadít, hogy ne féljünk jelenlegi helyzeteinkben. Megtérésem után sokan támadtak és megkérdőjelezték ennek komolyságát és valóságát, és komoly készültséggel, fáradhatatlanul kellett fogadnom ezeket a megjegyzéseket, amiben bevallom, rendesen belefáradtam. És ekkor igenis erőt adott az a tudat, hogyha a haláltól nem kell félnem, akkor mégis miért félnék? Miért esnék kétségbe a jelen szituációi miatt? Azt gondolom, komoly minőségbeli változás és komoly szabadság az, ha Istentől elfogadjuk a megváltás tudatát. Egy számomra igencsak fontos ember mondta mindig ezt, hogy az Istenbe vetett hit egy olyan keresztény optimizmust eredményez, amiben bizodalmunk lehet, nem csak az örök életünk felől, hanem hogy életünknek igenis értelme és célja van, mert Isten adta, és ezt a teremtett mi voltunkban meg is élhetjük. Nehéz lemondani, ha arra kerül sor, hogy most akadálya van annak, hogy Krisztus töltsön be minket. 2 éve így zártam gondolataimat a könyv kapcsán. Az én igazi boldogságom alapja egyszerűen és tömören megfogalmazva Krisztus és az ő követése. Mert ez a lemondásnak tűnő lépés foglalja magában boldogságom forrását, az ajándékokat és a jövőm biztos tervét, és az életem igazi értelmét. És azt gondolom, hogy adventben az ünnepi készülődés és kapkodás közepette, mikor várjuk az ajándékokat, most van a legalkalmasabb ideje annak, hogy megüresítsük magunkat, és várjuk a mi megváltó Urunkat, hogy ő töltsön be, ő adjon új irányt, mert ő az igazi ünnepelt és a legnagyobb ajándék. Ámen.